Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod és megvigasztaltál. Íme Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke száll le most miközénk. Szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található Mózes második könyvében, a 34. rész első 9 versében. Az igét a melegre való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Mózes második könyve 34. részének első 9 versében, a mai napra rendelt Ószövetség ige szakaszban így olvassuk Isten igéjét. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és én felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. Légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyem, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, korán reggel felment a Sínai hegyre az Úr parancsa szerint, és kezében vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és ezt mondta neki. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy, megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Mózes sietve letérdelt a földre, leborult, és ezt mondta, ó Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Isten áldása legyen a hallott szent igén, hogy teremjünk bőgyümölcsöt a mi Úrunk dicsőségére, imádkozzunk ezért fennállva. Úrunk, köszönjük, hogy együtt lehetünk a templomban, hálásak vagyunk a találkozás lehetőségéért. Most még inkább meg tudjuk ezt becsülni, hiszen mögöttünk van bő két hónap, amikor erre nem volt módunk. Köszönjük, Urunk, hogy együtt lehetünk, és te látod, hogy kicsit aggodalmaskodunk is a jövő miatt. Legtöbben abban reménykedtünk, hogy legalább a nyáron nyugalmunk lesz a járványtól, és közben a hírek sokkal inkább arról értesítenek bennünket, hogy egyre többen betegszenek meg határainkon túl, és most már itt is. Urunk, a te kezedbe ajánljuk magunkat, és kérünk, hogy szabadíts meg ettől bennünket. Segíts abban, hogy ne kelljen újra bezárkózni, elzárkózni egymás elől. Segíts abban, Urunk, ugyanakkor, hogy kellő fegyelmezettséggel tudjunk viseltetni, és hogy így ilyen módon is megszabadulhassunk minél hamarabb a járványtól. Te adj, Urunk, a kutatóknak, orvosoknak bölcsességet arra, hogy megtalálják az ellenszert. Imádkozunk, Urunk, azért is, hogy akik betegek, azok minél hamarabb felépülhessenek, akik otthon vannak, kényszerűen bezárva, vagy akár kórházban, légy hozzájuk is irgalmas, és gyógyításodat, te szeretetedet ad nekik. Imádkozunk a lelkileg megterheltekért, add, Urunk, hogy ők is felüdülhessenek. Tedd, Urunk, áldottá számunkra a nyarat, a nyár hátralévő részét, hogy mindnyájan felüdülve mehessünk majd az ősznek, a feladatainknak, a munkáinknak. Vágyunk arra is, Urunk, hogy a munkáink gyümölcsöt teremjenek majd a mi javunkra is, a családunknak, a gyülekezetnek. Urunk, könyörgünk most azokért, akik egész évi munkájuknak szó szerint az aratásáért dolgoznak, hogy jó időt, hogy be tudják azt fejezni. Kérünk téged, Urunk, áld meg az Isten tiszteletünket, az igédre figyelésünket, hadd tudjunk együtt növekedni veled, benned, segíts, hogy a hitünk erősebben kapaszkodhasson beléd, és hogy bogáncs helyett gyümölcsöt teremhessünk neked. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, az imént hallott ige szakaszban található megírva Mózes második könyve 34. részének 6. és 7. verseiben. Elvonult előtte az Úr, és így mondta ki a nevét: az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy, megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiaikat és a fiak fiait harmad és negyedízig. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tenger pusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 emberöltő régiségben. Biztos, hogy tudnánk folytatni ezt a verset, mindnyájan jól ismerjük, és az én korosztályom meg a tőlem idősebbek számára Toldi Miklós volt az egyik szuperhős. Meg persze ott volt természetesen a bibliai hősök sokasága, akikre nagyon felnéztünk, de azért Toldira mégis úgy, mint magyar, közülünk való. Akkor még nem ismertük ezt a kifejezést, de ma már talán úgy mondanánk, hogy ő volt a mi szuperhősünk. És ahogyan megjelenik előttünk az ő alakja, amilyen nagy, erős, izmos ember lehetett, valóban erre emlékeztet, ahogyan folytatódik. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szárfa öklelését, hallanám dübörgő hangjait szavának, kit ma képzelnétek Isten haragjának. Hát valóban ez jelenik meg előttünk, egy igazi, nagy, erős ember, aki mögé nyugodtan el lehet bújni, nem csak egy, akár két embernek is, mert elfér mögötte és meg tud védeni. Amikor az általános iskolában a Toldit tanultuk, a tanárnő, emlékszem rá, megkérdezte, tudjuk-e, mi az az emberöltő? Hát én gondolkodtam rajta, és azt mondtam, hogy az emberi élet. Nagyon bölcsen, ügyesen rávezetett a tanítónéni, hogy ez mit is jelent, és amikor elmagyarázta, akkor utána megkérdezte, hogy na, akkor ezek alapján szerintetek mekkora időtartamot jelent egy emberöltő? Gondolkoztam, jelentkeztem, és mondtam, hogy mondjuk 30 év. Egész jól tippeltem. Mai szavunkkal azt mondhatnánk az emberöltőre talán, hogy nemzedék. Megszületik valaki, felnő, aztán neki is gyereke születik, ő is családfő lesz. Mondjuk mondhatjuk ezt az időszakot egy emberöltőnek. Mindenképpen azt jelenti, hogy generációk öltődnek, kapcsolódnak egymásba. Egy olyan időszak, amelyben az ember élete kiteljesedik. A mai napra rendelt ige szakaszban 3-4, illetve 1000 emberöltő nemzedék szerepel. Arról beszél Isten, hogy a bűnt megbünteti az illető leszármazottain, akár 3 vagy 4 generáción keresztül is, ugyanakkor az irgalma 1000 nemzedéken át is hat. Ezek az emberek, az izraeliták test közelből élték át Isten ezen kijelentésének, ígéretének valóságát. Amikor kihozta Isten az egyiptomi fogságból az ő népét, az ígéret földjére nem akartak elindulni, mert féltek. Elküldték a kémeket, hogy megnézzék, milyen is az az ígéret földje, ahová be kellene menni, és azt mondták, tényleg úgy van, ahogy Isten ígérte, csak egy baj van, óriási nagy népek, majdnem mondhatnánk így toldik, lakják azt a földet, hogy fogjuk mi azt elfoglalni, nem vagyunk rá képesek, és elcsüggett az egész nép, nem bíztak Istenben, és nem is indultak el. Végül az lett a büntetésük, hogy az a generáció, azok az emberek, akik akkor felnőttek voltak, azt mondta Isten, nem mehetnek be az ígéret földjére. 40 esztendőn keresztül egy emberöltőn át kellett vándorolniuk, míg a gyermekeik felnőnek, ők pedig elmennek a minden élők útján. A gyermekeik, akiket többek között annyira féltettek, ők bemehettek az ígéret földjére. Azonban a bűneik, a hitetlenség következményeképpen ők ezt a földet nem láthatták meg, és a gyermekeiknek ennyi sok éven keresztül kellett, hogy vándoroljanak a pusztában. Pedig hát ezek a gyerekek nem tehettek semmiről. És itt felvetődik az a kérdés, ami minden a Bibliával foglalkozni kezdő ember számára előkerül, amikor elkezdi elolvasni a 10 parancsolatot, vagy akár pont ezt az ige szakaszt. Hogy van az, hogy Isten megbünteti nem csak azt, aki vétkezett, hanem még az utódait is? Nem igazságtalan ez? Nos, hát nem ennyire egyértelmű. Egyrészt ebben az esetben a fiak nem büntetve voltak az apák bűnéért, hanem az apák bűnei hitetlensége kihat, következménnyel bír a következő generáció életére. És azt is látjuk, hogy Isten még a büntetésben is irgalmas. Ő az, aki a 40 év alatt gondoskodik számukra az ételről. Minden nap van mit enniük, ott van a manna. Ha kell, a sivatagban is a kősziklából vizet fakaszt nekik. És jóval később, évtizedekkel később realizálódik bennük, hogy hát mi még új ruhát se vettünk. Nem kezdtünk neki cipőt gyártani. Isten még erről is gondoskodott, hogy nem használódott el az évek, évtizedek során. És mindezek mellett ott a pusztában Isten volt az ő oltalmuk, védte őket. Megmutatta Isten az igazságát abban is, hogy nem törölte el ezt a népet a föld színéről, és nem kezdett teljesen újat Mózessel, bár mondta az Úr, hogy én eltörlöm inkább őket, és veled, aki engedelmes vagy, egy újat kezdhetünk. De Mózes közben járt a népért, és Isten azt mondta, rendben, akkor megtartalak benneteket, veletek tartok. Ilyen a mi Urunk. Kegyelmes, szerető, irgalmas, megbocsátó, vagy ahogy az ige mondja, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Mindez tökéletesen igaz. Ugyanakkor nem jelenti azt, amit némelyek kiértenek belőle, hogy akkor ezek szerint Isten majd úgy is mindent végül megbocsát. Végül mindenki üdvözülni fog. Ne pánikoljunk, ne féljünk, mindennek az a vége, oda fog kifutni, hogy Isten mindenkinek megbocsájt. Irgalom, megbocsátás, igazság és büntetés megfér egymás mellett, sőt harmóniában van. Nem olyan régen az egyik Biblia körben volt szó többek között a gyermeknevelésről, és ott a beszélgetés folyamán valaki azt mondta, hogy bizony ő megszokta büntetni a gyerekeket, és amikor ez a büntetés következik, akkor mindig elmondja a gyerekeknek, hogy ez nekem nem öröm. Nem öröm, hogy ezt kell tennem, de miattatok teszem. Értetek? Mert azt akarom, hogy tanuljatok belőle, hogy jobbak legyetek, hogy ne korcsosuljatok el. És gondoljunk bele, milyen lenne egy élet következmények nélkül, bűnök következményei nélkül. Rettenetes, borzasztó. Hányszor elégedetlenkedünk egy-egy bírósági döntés miatt is, mert az igazság érzetünk komolyabb büntetés után kiállt. Úgy érezzük, hogy az elkövetett bűn súlyával nincsen egyen értékben a büntetés. Meg úgy is érezzük sokszor, hogy ez nem visszatartó erő másoknak, hogy tartózkodjanak az ehhez hasonló bűnöktől. Persze szakemberek ezt belülről nyilván másképpen látják. De gondoljunk bele, hogy milyen lehetett az izraelitáknak ez a 40 esztendő. Minden nap mindenkit arra emlékeztetett, hogy Istenben kell bízniuk. 40 esztendőn át minden nap az eszükbe kellett, vagy kellett volna, hogy jusson, hogy Isten az egyedüli reménységük. Sajnos ez nem így történt. Abban a 40 évben is sokszor zúgolódtak, sokszor elégedetlenkedtek. Mégis enélkül a büntetés, vagy a bűn következménye nélkül nem tudott volna bemenni, letelepedni Izrael az ígéret földjén. Eleinte ez a 40 év biztosan nagyon nehéz volt. Aztán ahogyan elkezdtek meghalni az engedetlenek, ahogyan teltek az évek, az évtizedek, egyre inkább belátta mindenki, hogy Istennek igaza van, az ígérete beteljesül, úgy történik minden, ahogyan mondta. A fiatalabb nemzedék pedig, ahogyan gyermekből felnőtté vált, meg kellett látnia, tanulnia, hogy bár erősödik, izmosodik a váll, a kar, a láb, a derék, de nem leszünk sose elég erősek ahhoz, hogy mi bevegyük azt a földet. Ahogyan az eleinknek Istenben kellett volna bízni, úgy nekünk is ezt kell tennünk. Hosszú az a 40 esztendő, egy emberöltő, egy nemzedéknyi élet. A fiatalabb nemzedék érezhette volna akár áldozatnak is magát, és mondhatták volna, talán mondták is, hogy mi szenvedünk a szüleink bűnéért. Hát mi közünk van nekünk hozzá, miért kell nekünk ennyit itt vándorolni? Nem mi követtük el azt a bűnt. Valójában azonban egyrészt a bűn következményeiről volt szó, másrészt pedig arról, hogy Isten még a büntetésben is irgalmas és kegyelmes. A 40 év alatt nagyon sokszor mondhatta az idősebb generáció a fiataloknak, hogy ti ne tegyetek úgy, mint ahogyan mi tettünk. Ti ne csináljátok azt, amit mi csináltunk. Az idősebbek nem csak azért bölcsebbek, mert ők már annyi mindent megtapasztaltak, hanem azért is, mert sajnos sok hibát is elkövettek. És tudják azt is mondani a következő generációnak, hogy én nagyon összetörtem magam, én károkat okoztam vele magamnak, másoknak, te ne csináld ezt. Szeretlek és nem akarom, hogy elkövesd ugyanazt a hibát, mint amit én. És ezért minden bizonnyal ez a kimenő generáció, aki a pusztát nem hagyhatta el, sokszor mondta azt az utódoknak, mindig engedelmeskedjetek Istennek. A mai igében is ezzel találkozunk, még nincsenek ekkor az ígéret földjénél, de Isten tanítja, figyelmezteti őket, mert újra bűnt követtek el. Mózes 40 napig fent volt a hegyen, beszélt Istennel, az Úr ekkor adta oda neki a két kőtáblát, a 10 parancsolattal, és lent a nép várta Mózest. De 40 év az, vagy 40 nap az borzasztóan hosszú idő. És nem úgy ment fel Mózes, hogy azt mondta, 40 nap múlva jövök, hanem hogy majd jövök. Várták minden nap. És 40 nap tényleg olyan hosszú idő, amikor már gondolhatják azt jogosan, hogy ő már nem fog visszajönni. Éhen halt, szomjan halt, megölte valami vadállat, vagy talán maga Isten, nem tudjuk. És akkor akik lenn maradtak, azt mondták Áronnak, Mózes testvérének, nézd csak, itt van rengeteg arany, amit kaptunk annak idején az egyiptomiaktól. Összeadjuk, öntsél belőle nekünk valami bálványt. Valami olyasmit, mint amit láttunk Egyiptomban. Az lesz az Istenünk, te meg légy a szószólónk. És felvetődhet bennünk, hogy juthattak erre, ilyen gyorsan. Hát testvérek, Mózes volt az összekötő kapocs számukra. Mózessel beszélt Isten, és Mózesen keresztül értette meg a nép, mit akar az Úr. És most Mózes eltűnt. És azt mondták, most mi lesz velünk? Meddig kell itt várnunk? Vissza fog jönni ez az ember, vagy nem? És akkor jött a 10-12 ember öltő tapasztalata, amit ott öltöttek Egyiptomban. Hosszú idő. 430 esztendő. Minden nap azt látni, hogy az egyiptomiak milyen isteneket imádnak. És akkor azt mondták, önts egy Istent, lássuk, hogy ki az, te meg Áron legyél a vezetőnk. Éppen úgy, mint Mózes volt. Fogunk rád hallgatni, fogunk téged követni. Áron biztosan meg is ijedt, félt is a nép haragjától, másrészt meg lehet kecsegtette az, hogy nem kell végre az öccse árnyékában lenni, hanem most ő lesz majd az első számú a nép élén. Mózes, amikor lejött a hegyről, olyan ideges lett, hogy maga az Isten által készített két kőtáblát is összetörte. Aztán a nép büntetést kapott, sokan meghaltak, a bálványt összetörte Mózes, ismerjük, olvashattuk a történetet a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint az elmúlt napokban. Most pedig újra felment Mózes az Úrhoz a hegyre. Ott van vele, és Isten beszél hozzá, és elmondja ezt az igét is. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad, sőt négy nemzedéken át. Isten irgalmas, szereti az embert és minket is. De ez nem azt jelenti, hogy a tetteinknek nincs következménye. Az Úr irgalmas, kegyelmes, szeretete, türelme, hűsége nagyon nagy. Sokszor sokkal tovább tűr, tanít, szólítgat, mielőtt büntetne, mielőtt a bűneink jogos következményeivel számolnánk. És ennek oka sokszor valamelyik felmenőnk, akiről nem is tudunk. Aki annyit imádkozott, aki hűséges volt az Úrhoz, és ő rá nézve, Isten kitolja a büntetést is. Ahhoz tudnám hasonlítani, mintha van egy nagyon jó barátunk, egy igazán jó barát, aki testvér élet, bajokban, és így tovább. És aztán mondjuk a gyerekének kell valami munkát adni, és mi olyan pozícióban vagyunk, hogy ezt megtehetjük. Adunk neki, és azt látjuk, hogy bizony ez a fiú nem él a lehetőséggel. Eléggé hitványul viselkedik, nem becsüli meg magát. És akkor mi őt intjük, fedjük, megmondjuk neki, hogy ez így nem jó, tanítgatjuk, és érezzük, hogy már, ha másról lenne szó, rég elküldtük volna. Lehet, hogy utána a következő lépés az, hogy beszélünk az apjával, és azt mondjuk, nézd, ha másról lenne szó, már nem dolgozna itt. Még egy esélyt adok neki. De azért az esélyek egyszer elfogynak. Valakire nézve lehet türelmesebbnek lenni, de végletesen, időtlen időkig nem. Eljön az idő, amikor a tettek következményeivel szembesülni kell. Más a helyzet, amikor a gyermekünkről van szó. Velük különösen hosszú tűrőek vagyunk, és irgalmasok, de az ő tetteiknek is van következménye. Csak ez a következmény sohasem végletes. Ha a gyermekeink csalódást okoznak, ha nem állják meg a helyüket, ha nem akarnak igazodni, akkor a jó szülő először tanácsolja, szeretgeti, bátorítja, biztatja, aztán, ha kell, ha szükséges, keményebb lépésekre is rászánja magát a gyerek érdekében. Olyan lépésre, amit a gyerek szenvedésnek él meg, ami neki fájdalmas, de az ő érdekében megteszi. Elküldi kollégiumba, vagy éppen katonának, vagy valami olyan dologra vezeti, küldi, dobja be, ahol tudja, hogy felelősséget fog tanulni, komoly emberré lehet. A szülői szeretet azt is jelenti, hogy soha nem engedi el a gyermekét teljesen, sohasem mond le róla teljesen, messziről is szemmel tartja, érdeklődik felőle, mindig figyeli, és alig várja, hogy visszatérjen érett emberként. Számunkra ilyesmit jelent Krisztus. Ő benne, ő általa ugyanis Isten gyermekeivé lettünk. Isten gyermekeivé lesz az, aki elfogadja, megérti, hogy ő érte is meghalt Jézus Krisztus a kereszten. Jézus Krisztus által Isten gyermekei vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy a mi tetteinknek innentől kezdve nincs következménye. Nem jelenti azt, hogy mindig minden el van rendezve. Igenis, van az Isten gyermekei számára is büntetés. de Isten büntetése mindig és kizárólag az érdekünkben történik. Nem enged sohasem elveszni, ha messzire kerülünk is tőle, örökké a gyermekei leszünk. De mivel szeret, ezért nem engedi, hogy bűneinkben maradjunk. Ezt is jelenti, hogy irgalmas az Úr. És egy tapasztalati törvény is, hogy az, aki bűnben él, annak következményeit az utódai is hordozzák. Ezért mindenki felelős az életében önmagáért, de az utódaiért, a környezetéért is. Isten minden bűnt megbocsát, de a rossz bűnök következményeivel szembesülni kell. Különösen akkor fájdalmas ez nekünk, amikor más szenved miattunk. Egyre több ember kerül pszichológushoz azért, mert a gyermekkor traumáit nem tudják feldolgozni, pedig egyetlen szülő sem akar rosszat gyermekének, és mégis így alakul sokszor. Egyre többet kerül elő, hogy elszennyezzük a világot, és mondják, mit adunk tovább. Mi lesz a következő generációnak a része, és lehetne még sorolni a példákat, amikor az ember nem áldást örökít. Ebből csak az Úrral lehet kilépni. Mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus szenvedett a mi bűneinkért, és ezért olyan fontos nekünk a kereszt. Onnan tudjuk, hogy mennyire szeret minket az Úr, hiszen önként vállalta helyettünk a szenvedést. És minket ez ösztönöz a tiszta életre. Már nem a büntetéstől való félelem, nem az Isten haragja, nem az ítélettől való rettegés, hanem a hála ösztönöz az Isten törvénye és igazsága szerinti életre. Adja az Úr, hogy ez az ige is ebben erősítsen minket. Amen. Urunk, köszönjük, hogy Te irgalmas és kegyelmes vagy, türelmed hosszú, szereteted nagy. Hálásak vagyunk azért, mert ezer ízig is tart a Te kegyelmed. Ezer ízig, ezer nemzedéken át, ezer generáción, emberöltőn át, amit fel se bírunk fogni, milyen hosszú időszakot jelent. Imádkozunk, Urunk, hadd tudjunk ezért hálásak lenni. Köszönjük neked azt is, hogy a Krisztus áldozata, szeretete mind a mai napig hat, és add, Urunk, hogy bennünk is munkálkodjon. Szeretnénk hálásak lenni azért, hogy ő elvállalta a mi bűneink helyett a büntetést. Köszönjük, Urunk, hogy ő vállalta magára a mi vétkeink következményeit a kereszten, ezért nem kell a kárhozatban részesednünk. De, Urunk, azt is tudjuk, hogy nevelni akarsz bennünket. A mindennapokban sokszor, még most is, a te gyermekeidként vétkeket követünk el, olyan dolgokat teszünk, amiket szégyellünk, sokszor még önmagunk előtt is, nemhogy mások előtt vagy előtted. Urunk, kérünk, segíts, hogy ezekből tanulhassunk, segíts, hogy megtaláljuk nálad a bűnbocsánatot és az újrakezdésnek a lehetőségét. Ma is úgy akarunk hazamenni a templomból, hogy elhatározzuk, elkötelezzük magunkat, hogy szakítani akarunk a bűnnel. Nem akarunk átkot hagyni hátra, hanem csak áldásokat. Minden szülő igyekszik arra, hogy a legjobbat adja a gyermekeinek, a legjobb örökséget adja át nekik. Urunk, a számunkra a legnagyobb, a legfontosabb örökség Te vagy. Ha veled járhatunk, ha veled élhetünk, és veled érhetünk majd célba a mennyek országában, az a lehető legtöbb. Kérünk, segíts így járni veled minden napon. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké.